60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. Az új év első magazinját és benne a mai szerkesztőt, Somogyi Ágnest hallják. Először is munkatársaim nevében is kívánom önöknek, hogy 2021 legyen egy szerencsésebb, szabadabb évük, töltsék ezt egészségben, biztonságban. Mindnyájan várjuk, hogy a kizökkent világ végre helyre billenjen. Még most sok a bizonytalanság, de az biztos, hogy a 60-on túliak továbbra is jelentkeznek havonta. Íme a mai adás tartalma. Először egy térkép szakértővel készült interjút hallhatnak, majd egy hobbi világutazó mesél élményeiről. Ezután egy műgyűjtővel ismerkedhetnek meg, majd egy 500 éves szakma kellékeinek különös felhasználásáról lesz szó. Végül fiatal, de már népszerű zongoraművészünk mérlegeli az eddigi pályáját. Torda Judit 2018-ban látogatott el egy térképboltba.
Gyerekkorunkban gyakran játszottunk olyan játékot, hogy ország, világ, hegy, víz. Ez egy ilyen mai szóval élve kvízjáték volt, de kimondottan földrajzi játék. És ez a játék jutott eszembe, amikor a bazilikához közel az óutcában megtaláltam ezt a térképboltot. Mikor indult ez az egész térképüzlet?
A nevem Buslik György. Ez 1990-ben indult, mégpedig azért, mert mind oly sok százezren én is elvesztettem az állásomat, az én cégem is megszűnt.
Mivel foglalkozott?
Az idegenforgalmi propaganda és kiadó vállalatnál dolgoztam, és idegenforgalmi prospektusoknak a terjesztésével foglalkoztam szerte a világban. Ezt 22 nyelven küldtük szét a különféle turistairodáknak, a magyar kirendeltségeknek, követségeknek, konzulátusoknak.
De ezek még nem térképek voltak akkor, hanem ilyen
ismertetők. Is volt egyébként, a térkép is nagyon népszerű volt az ilyenfajta kiadványok között, ugyanis hogyha egy idegenbe akar utazni Magyarországra, akkor nem csak írott anyagokat például a fürdőkről, hanem adott esetben térképet is keres, hogy hát azért el tudjon valahogy igazodni. És gondolkodtam rajta, hogy mit csináljak. És mivel, hogy én túravezető voltam, és rengeteg túrát vezettem az országban, nem lehetett kapni térképeket, illetve amit lehetett kapni, az is rendkívül gyenge minőségű volt.
Tehát ezek kimondottan hegyi túrák, meg egyéb túrák.
Elsősorban a turista térképekre gondolok, de ugyanilyen rosszak voltak a többi térképek is, Ausztriáról, Németországról. Ezek úgy szokták ezeket nevezni, hogy móricka térképek voltak.
Az mit jelent a móricka térkép?
Hát az, hogy értéktelen, tehát jelentelen, rossz minőségű. Nem akarom azt a szót használni, hogy hazugság, pedig itt nagyon helyén való lenne. Különösképpen ez a turista térképekre érvényes. Ugyanis nem sokan tudják azt, hogy 1954-ig Magyarországon nem adtak ki turista térképet. Sőt, használni is tilos volt, büntetendő cselekmény volt, a háború előtti térképeket nem lehetett 1954-ig használni.
Ez azért döbbent meg, rengeteget olvastam arról, hogy a háború előtt, háború alatt és még az 50-es években is nagyon nagy divat volt a turistáskodás és a kulcsos házak.
Persze,
akkor
természetesen voltak,
de hogy térképet
is, voltak is térképek, megjegyzem, hogy például a kommunisták, akik ugye átvették a hatalmat, azok nagyon jól tudták, hogy ők maguk is ezt használták, a turistáskodást használták föl a szervezkedésre. Ennek következtében tiltott volt a gyülekezési szabadság, se létezett ezekben az időkben. Hát nagyon jól tudták ők, hogy miért nem adnak ki térképeket, majd 1954-ben végül is aztán elkezdték, és ugye a legnépszerűbb helyeket, Pilis, Börzsöny, ezeket elkezdték kiadni, ez később egy egész sorozat jött létre, csak hogy ezek a térképek torzítottak voltak. Ezt a tényt egészen 1991-92-ig tagadták az érintettek.
Másfelé vezetett az út, vagy a turistajelzéseket másfelé festették föl, vagy hogy lehet torzítani egy ilyet?
Nagyon egyszerű, bár az ember el se gondolná, hogy ilyen előfordulhatott, de mégis előfordult, hogy rendszeresen a szocialista országoknak a térképész szakemberei összegyűltek, hol Berlinbe, hol Budapesten, hol Prágába, vagy valamelyik másik fővárosba, és megbeszélték, hogy hogyan fogják torzítani a térképeket. Tehát tudományosan torzították, nem úgy, hogy véletlenszerűen odébb rajzolták a, mondjuk a forrást, az útnak a jobb oldalán nem a lejtőre rajzolták a forrást, hanem az út bal oldalán a hegyoldalba rajzolták a forrást. Ez nem így volt, hanem csavartak egyet a geometriai szabályokon, mert ugye valamilyen módon a valóságot egy papírra kell lerajzolni.
Hát a kicsinyítésről beszél most a léptékekről?
Hát, igen. Ezt valamilyen módon ugye ábrázolni kell egy papírlapon, és ehhez különféle módszereket használtak, ugye a Mercator féle vetület, ugye régen használt Gauss-Krüger féle vetület, tehát mindenféle megoldások voltak, és csavartak egyet, és azt mondták, hogy eltérítik mondjuk ennyi százalékkal, vagy ennyi fokkal. És akkor azok a dolgok, amik a valóságban ott voltak, azok a térképen máshol, akár máshova kerültek. Az volt a célja, hogy bármennyire nevetségesnek hangzik, az ellenség megtéveszt. Az a tragédia, hogy nem az ellenséget tévesztették meg, hanem minket, ura vezetőket, amikor vezetünk egy túrát, és ott van 30 ember. Uh-huh. Ugye felelősek vagyunk azért, hogy mindenki épségbe visszaérkezzen, senki se törje ki a bokáját, ne esse le a szakadékba, és így tovább. Arról már nem is beszélve, hogy a jelzések olyanok voltak, amilyenek, tehát nem nagyon voltak karbantartva. 90-es években még azért ez nem volt olyan nagyon helyén ez a dolog. Ma már ezek rendben vannak, sőt, egészen komoly egyéb jelzések is vannak, például a Mária út.
Lenne erre igény? Hát ma már a GPS, meg az okostelefonok korában.
Természetesen van igény. Megjegyzem, hogy ugye régen a kék túra az tartott Kőszegtől egészen a Nagymilicig, és a Dunántúli középhegysége meg a északi középhegységen ment keresztül, ma már ugye lemegy Kőszegtől a Dél-Dunántúli kék túra, lemegy ugye Pécs irányába, és most már van alföldi kék túra is, és az keresztül megy az Alföldön, és megy föl, és akkor találkozik ott a Nagymilicnél. Magyarul most már egy kék kör van, de ez nem jelenti azt, hogy például a Bugac pusztáról lenne térkép. Hát ma már ugye nem titkosak a katonai térképlapok, az mindegyik magyarországi felvény megvan, és kapható, tehát ezek végül is használhatók, csak itt a probléma az, hogy ezek már nagyon régiek, nem újítják föl őket. Ha térképeket nézzük, hogy melyik a kedvencem, sajnálatos módon tavaly elhunyt egy zseniális ember, aki egyébként nem térképész volt, de megvett egy térképészeti céget.
Magyar ember?
Magyar ember, igen, és elkezdődött a csoda. A hagyományos térképet, ez kombinálta egy programmal, ami a telefonba letölthető, a térkép fölé helyezi az ember, és az kifigyeli, hogy a térképen milyen jelek vannak, és ahol érzékel egy jelet, ott rögtön mutatja a képernyőn, hogy például Vác. És akkor a Vácnak a leírása, fontos adatok, tehát az alapadatok. De ha valaki, például mondjuk egy lovas farm tulajdonosa be akar fizetni arra, hogy az ő farmját is föltüntessék, és akkor ottan megtalálják, akkor befizet mondjuk egy évre X összeget, jelentéktelen összeget egyébként, és akkor ezt is ráteszik. És akkor az, aki a szabad idejét hasznosan akarja eltölteni, mert a térkép tulajdonképpen erre szolgál, az ezt is meg fogja találni a térképen. És akkor így a hagyományos technika meg a modern technológia az teljes egészében kedveli egymást.
Hát egy nagy őrület most a geoláda. Valami hasonló lehet ez, nem?
Ez nagyon erősen hasonlít ehhez. A geoláda, nem tudom, hogy ki találta.
Zseniális.
De ez abszolút zseniális. Az utóbbi években ilyen geoládákat keresünk. olyan dolgokat láttam én, aki túravezetőként bejártam az országot, és olyan dolgokat láttam a geoláda keresés közben, ahova soha el nem jutottam volna. Hogy lehetséges az, hogy egy kicsi faluban, aminek még a nevét sem nagyon tudtam, csoda dolgok vannak. És ezt innen tudtam meg. Mert azok, akik ezeket elrejtik, ezeket a geoládákat, ami adott esetben nem más, mint egy ilyen uzsonás doboz, ismeri a környéket. És ő tudja, hogy a legapróbb, de érdekes dolgot hogyan kell bemutatni. Ugye leírja az interneten, és akkor az illető megkeresi a geoládát, és közben képet kap az egész környékről, és bejárja a falvakat, és csodálkozik az ember, hogy milyen gyönyörűek a magyar falvak, amelyek évtizedekkel ezelőtt teljesen lepusztultak voltak, jelentéktelenek a legtöbbje, meg kihalásra ítéltetett, most pedig gyönyörű közösségi tereket létesítenek, pihenőparkokat, emlékműveket, és például a műszaki emlékeket felújítják. Például annyi zsilip van Magyarországon, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyenek vannak. Vagy például van olyan vízi erőmű, ami 130 éve szolgáltatja az áramot. És annak idején Szombathelynek, meg Celldömölknek biztosította a villanyvilágítását, még a 19. század végén. Szóval ez egy fantasztikusan nagy ötlet, és tulajdonképpen ezen keresztül Magyarországot a legapróbb részletekig meg lehet ismerni, az ember jár a természetben, mert azért fel kell
védi aztán, is a természetet, mert ez egy nagyon...
És élményekkel gazdagodik, és hát a természetjárásnak többek között, meg a hazánk megismerésnek ez a lényege, hogy élményeket gyűjtsünk, és jól érezzük magunkat, és elmenjünk a helyi fürdőbe, és megismerjük, hogy ottan hogy élnek az emberek.
A következő interjú 2019-ben készült, a riporter Meskó Bánk.
Mai vendégem Molnár Regina, civil foglalkozását illetően műkörömmel foglalkozik, de nem ennek a beszélgetésnek a témája lenne a foglalkozása, hanem két nagy szenvedélye, az utazás és a festészet. Talán kezdjük az utazással. Mi indította el az első útra, mi az, ami megfogta magát?
Hát én legelőször 2013-ban szabadultam ki a saját komfortzónámból, amikor elindultam az El Camino-n gyalog, egy 900 kilométeres utat tettem meg, és tulajdonképpen ott tárult ki számomra először a világ, mert azelőtt nem mertem utazni sem, hát nagyon társal sem, nem is nagyon mozdultam ki otthonról egyszer-egyszer ide-oda, de ott magával ragadott ez az egész, hogy... mertem indulni, mertem megélni dolgokat, és a hit az, ami társamul szegült az utom tulajdonképpen, mert a legnagyobb fájdalmam ellenére is tovább tudtam haladni az úton. Tudtam, hogy ha már rajta vagyok, akkor visszalábam, menni kell, el kell érnem Santiago-t. És közben csodák történtek, fantasztikus embereket ismertem meg, rengeteg félelmemet eldobáltam út közben tulajdonképpen, úgy lett egy könnyebb a hátizsákom.
Egy ilyen csodát, ami maga számára akkor csodának tűnt, és ma talán természetesnek veszi, erről meséljen egy olyan közvetlen élményről.
Nekem a negyedik napon rettenetesen elkezdett fájni a térdem. Én akkor azt gondoltam, hogy ott vége van az útnak, haza kell jönnöm, ennyi volt az én kaminóm. De amint megéreztem azt, hogy itt sokkal többről van szó, és van valaki, aki engem úgymond odaföntről támogat, akkor ez a fájdalom úgy eltűnni látszott, és tovább tudtam menni, onnantól azért még rengeteg volt, majdnem, hát 29 nap volt még hátra, és ahogy engem éreztem, hogy tulajdonképpen felkarolnak odafent, úgy végig tudtam járni ezt az egész utat, és nem számított, hogy a testem mit zsibong, mit fáj itt-ott, vitt tovább ez a lelki dolog.
Na most az ember gyalogol, leköti a fájdalom, a fáradtság, azért nyitott szemmel megy, gondolom, és mindent megnéz, mindent habzsolnak a szemek.
Hát egyrészt nekem az, hogy életem első külföldi utazása volt egyedül, tehát először is repültem. Tehát maga az, hogy ott vagyok Spanyolország másik végén, az otthonomtól távol, egy olyan gyönyörű környezetben, már az megkapó volt. De fantasztikus városokon mentem keresztül, ugye Burgos, León, tehát olyan katedrálisokat láttam, ami hát könnyet csalt a szemembe, mert ott álltam, és hálát adtam a jó Istennek, hogy én ezt láthatom. És emellett ugye fantasztikus emberekkel hozott össze az élet.
Ilyen fantasztikus ember megmaradt a további életébe, akivel egy barátságot kötött, van, akivel tartja a kapcsolatot mai napig?
Igen, igen, van egy kanadai fiatalember, ővele találkoztunk is már, mert ő le is telepedett Spanyolországban, úgyhogy meg is látogattam egyszer, illetve hát magyarokkal, akikkel érdekes nem az úton találkoztam, hanem itthon kaminós klubokban, és nagyon jó barátságok kötődtek, úgyhogy azóta is tartjuk a kapcsolatot, találkozunk időközönként.
Például ezek a kaminós klubok mit jelentenek az ön számára, és a többieknek mit érez, amikor ott van velük?
Újra járom az utat. Az ő élményeiken keresztül egy olyan családdá kovácsolottunk így ismeretlenül is, hogy egyszerűen tényleg mindig újra és újra megéljük azokat a pillanatokat, amin átmentünk már mindannyian. A közös élmény.
Tehát újra éli azt, ami már elraktározódott magában egyszer.
Igen. Így igaz, így igaz.
Hát ez valóban csodálatos. A riportellel beszélgettünk, mondta, hogy nagyon sok helyre elment már azóta, utazott egyedül is, meg társasággal is. Az Indiát említette, hogy ott volt kétszer is.
Igen, igen, igen.
Milyen élmények?
Hát először sokkoló volt, amikor a reptérről mentünk be a városba, mert óriási a szegénység, a szemét, a bűz. Tehát tényleg európai embernek ez nagyon sokkoló tud lenni, és menekülne, hogy akkor én most minek jöttem ide. Aztán eltelik egy-két nap, és úgy akklimatizálottunk, hogy igazából ezek az emberek annyira nyitottak, és olyan fantasztikus, ahogy az Istenhez való viszonyulás, isteneikhez való viszonyulásuk, meg hogy ahogy élik a mindennapjaikat azzal az alázattal, ugyanaz felkelnek, imádkoznak, lemennek a Ganges partjára. Szóval fantasztikus ez az egész kultúra, ami már engem régóta érdekelt.
És amikor az ember ezt a nagy szegénységet, koszta, piszkot az utakon látja, és egyszer csak ott van előtt ez a Taj Mahal, ez milyen élmény?
Hát óriási a különbség. Tényleg egy ilyen márványpalotába belépni a kinti nyomornegyedből, mert hogy körülötte is az van tulajdonképpen, de hogy kivirul az ember lelke, amikor meglátja, hogy ezt ember építette, és hogy micsoda csoda ez, és hát tényleg az indiaiak is tisztelettel mennek oda, és járják körbe ezt az épületet. Pont azért szeretem Indiát, mert óriási a kettőség benne. Ott van ez a gyönyörű gazdagság, a tisztaság, és ott van a szegénység, de abban is boldogok tudnak lenni az emberek.
Tehát ez a kontraszt nem zavarta, hanem tudomásul vette, hogy ez egy csodálatos dolog ebben a millióban. Az utazás során a barátok, ismerősök hogy viszonyolnak magához, mennyire tudják ezt közös élményé formálni, és beszélgetni erről a jövőt illetően, vagy a utazás követő napokban, hetekben, esetleg években?
Akikkel együtt utazom?
Igen. Vagyok?
Hát akikkel Indiában voltam azért a mai napig, szintén ez is olyan, mint ez a kis kaminós közösség, hogy ez a közös élmény annyira összekovácsolt minket, hogy tovább megyünk ezen az úton közösen, és már tervezik, hogy vissza kéne menni valamikor megint megélni ezt a csodát, mert hát India egy mese, és a mesék léteznek, úgy látszik.
Térjünk át egy másik csodálatos dologra, amit kapott a teremtőtől a festészet tudománya, illetve a festészet iránti rajongása. Mikor kezdődött, hogy érintette meg?
Hát én már egész kicsi gyerekkorom óta festegetek, rajzolgatok, akkor még gattam, de azóta azért, hogy elkezdtem képezni magam, és a kaminó után egy évvel kezdtem el akvarellel festeni. Előtte próbáltam akril temperát, olajat, mindenfélét, ami vászonra működhet, és most ez az akvarell technika, ugye papírra vízfesték, ez ragadott magával. Én azt gondolom, hogy erre meg kellett, hogy érjek, mert ez egy annyira nehéz és különleges technika, hogy kellett hozzá nekem ez a lelki érettség, hogy neki merjek ülni ennek, és azóta ez virágzik.
Jó magam is tudom, mert festőtáborokban járok, hogy az akvarell az egyik legnehezebb festészeti mód. És tanult valakitől, vagy képezte magát autodidakta módon, vagy hogy jutott?
Hát nagyrészt autodidakta módon, illetve volt szerencsém találkozni külföldi nagymesterekkel egy-egy ilyen nemzetközi találkozón, workshopon, és akkor így szedegetem össze a tudást tőlük. Szép lassan.
Képeiből kiállításokat szervezett már?
Van egy nagy El Camino sorozatom, és azt most már háromszor meg tudtam mutatni a közönségnek különböző helyeken. Azt most egy kicsit eltettem pihenni, de mindig újabb-újabb inspirációm van, és már tudom, hogy idén miket szeretnék megmutatni majd.
Titok ez? Nem lehet erről beszélni?
Hát, lehet róla beszélni. Most egy kicsit az állatokat szeretném megfesteni, védett fajokat, illetve kihaló félben lévő fajok felé szeretnék egy kicsit menni, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy van egy világ, ami minket körülvesz, és arra nem ártana vigyázni.
Hát ez egy nagyon nemes feladat.
Igen.
Amit én láttam öntől képeket, azok tájképek.
Igen.
Nagyon finom színvilága van, nagyon érzékeny színvilág, ami nekem nagyon tetszett. És a közönség szeretik, veszik?
Igen, igen, hála az égnek most már egyre többen ismernek, és jelzik, hogy szeretnének tőlem festményt. Meg a kiállításaimon is ugyanezt mondják el, hogy olyan lágy, olyan megnyugtató, olyan különleges, szép kisugárzása van a képeimnek. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ilyen a fogadtatás.
Hát ezt éreztem én is, mert engem is megfogott, nagyon tetszett. Tudhatunk egy kiállítási dátumot, hogy mikor lesz esetleg?
Hát még nincs meg az idei első. Mindenképpen tavaszra szeretnék.
Még valamit, amit így ülünk egymással szembe, szeretnék megjegyezni, hogy nyakába látom a kagylót, a kaminónak a jelét.
Ezt még Santiago-ba vettem, amikor beérkeztem. Szent Jakab kagyló, ez kell, hogy legyen nálam mindig.
Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és nem beszéltünk a munkájáról, ami végső soron egy csodálatos dolog, hogy végzi a munkáját, és emellett erre a két fantasztikus dologra, az utazásra és a festészetre is van.
Igen.
Ideje.
Zsóka 2016-ban ismerkedett meg egy műgyűjtővel, aki ma már 80 éves, de most is jó egészségnek örvend.
Egy különleges gyűjtő asszonnyal találkoztam ma, akit szeretnék bemutatni. Vermes Júlia, egyenesen Bázelből. Mit gyűjt, Júlia?
Sok mindent. Sok mindent, körülbelül 5 félét, exlibriseket, inzelkönyveket, levélbontókat, művészkönyveket és ABC-t.
Hogy kezdődött ez a szenvedély?
Valószínűleg a születésemmel, mert ahhoz, hogy valaki gyűjtsön, ahhoz kell egy szenvedély, és azt nem lehet se ellesni, se megtanulni, az van.
Melyik volt az első?
Gyűjtemény?
Gyűjtemény.
Az Exlibris volt az első gyűjtemény.
Hány évvel ezelőtt?
40.
Úgy gondolom, hogy kell lenni egy pillanatnak, mikor az ember azt gondolja, hogy jaj, de szép, szeretném, az enyém lenne.
Igen.
Volt ilyen?
Volt. Igen,
ez
igen,
volt
igen.
A
ez talán nem a legelején volt, nem az Exlibrisnél, hanem később, például a papírvágóknál, mert ott, hogyha az ember meglát valami csodás darabot, akkor azt gondolja, hogy na jó, hát ezt szeretném.
Akkor egy kis szenvedés, hány darab Exlibris van?
Exlibris, hát az nagyon sok van, és ha valaki hallja, elájul, pedig hát ez így van, az legalább 3-4 ezer, a régieket és a moderneket összeszámolva.
Levélbontók is gyönyörűek, én is láttam néhányat, hány darab van?
Az olyan 7-800, nehéz megszámolni, olyanok, mint a tyúkudvara szaladgálnak.
Igazi szenvedély. Hallottam, hogy egyes darabokért akár Ausztráliába is elmegy.
Igen, nem ezért mentem Ausztráliába, de ha már ott voltam. Igen, annak van egy kis kedves története. Egy csodálatos ördögöt találtam bronzból, fantasztikus szobor, de hát nagyon drága volt, ott hagytam. És aztán Bázelba, egy bolha piacon ugyanabban a stílusban egy angyalt láttam. Hát mondom, ez nem létezik, hogy ezek ne kerüljenek össze. És kerül, amiben kerül alapon, a barátom, akinek kapcsolata volt Ausztráliába, kértem, hogy valahogy, ha az ott még megvan abban a boltban, akkor azt vegyék meg, és majd kerüljön el hozzám. És elkerült hozzám, a tetejébe a barátom hozta el egyszer, és ő vette meg. Úgyhogy
ajándék. Dupla öröm.
Dupla öröm, de az angyal és az ördög azóta ott van nálam, és kiegyensúlyozzák egymás tulajdonságait.
Inzelkönyvek.
Hát az inzelkönyvek az ugye egy 1912 óta létező sorozata az Inzel Verlagnak, az Inzel kiadónak, ami eredetileg Lipcsébe volt, aztán amikor két Németország volt, akkor paralel volt Lipcsébe és Frankfurtba, illetve Wiesbadenbe, és ezt 120 éve csinálják ezt a sorozatot csodálatos, nagyon szép, irodalmi művek, képzőművészeti művek, versek, kis rajzok, szóval mindenféle van benne, nagyon-nagyon nívós volt. Most sajnos...
A 21.
században vége ennek a csodának. Csinálják tovább, de nem az igazi.
Julika Bázelbe él, és Magyarországon állít ki a gyűjteményekből. Hogy van ez?
Hát igen, az embernek csak megmarad az eredeti hazája is, és hát a kapcsolat a Magyarországgal, úgyhogy hát talán elég ok.
Petőfi Irodalmi Múzeumban állított például.
Ja, igen, az csodálatos volt, mert hát azért az egy nagyon nívós hely.
És azt még nem is mondtuk. Alfabét,
igen, azt ott állítottam ki.
Mi volt ez tulajdonképpen?
Hogyan érted? Hogy
ABC-s könyvek. Vagy csak ABC?
Hát művészkönyvekből indult, amik általában vagy kis példányszámban nyomtatott dolgok voltak, vagy egyes darabok, tehát unikátok, és akkor hozzájöttek a mindenféle egyéb, ami ABC-vel kapcsolatos, ahogy az előbb az előadásomban látta, a cipőfűzőig, de eleinte nem akartam gyerekkönyvet hozzá, mert hogy az nem művészet, meg ilyenek. Aztán rájöttem, hogy ezt nem lehet kihagyni, mert ABC és gyerekek az összetartozik. Úgyhogy most nagyon régen már az is van, de igyekszem ott is a igazán szépeket gyűjteni.
Volt-e olyan gyűjtemény, vagy van-e olyan, amiről úgy gondolod, hogy talán most már abba kellene hagyni, és másfele fordultál, vagy fordulsz?
Hát az Ex Libris a mostoha gyerek nálam, talán azért, mert az a legöregebb. Nagyon sok energiát vesz talán el.
Van gyűjtő találkozó? Mindegyik területen?
Nem, éppen hogy nem. Hát az Ex Librisbe igen, sőt, az abból él, hogy a találkozókon cseréljük a dolgokat. Lehet venni is, de cserélni is, meg ott kapják a művészek a megbízást egy saját névre készítendő Ex Librisre, úgyhogy ott vannak találkozók. A művész könyveknél kiállítások és vásárok vannak, ahol összejön a művész és a gyűjtő, mondjuk így. Papírvágó végképp nem, az egy magányos dolog. Rajtam kívül két nagy gyűjtőt ismerek, az egyik Liechtenstein-i, a másik német. Hát az ABC az ott sincsen. Szóval nem. A művészkönyveknél van direkt kapcsolatom a művészekkel, és azt nagyon élvezem, és azon kívül volt ez az Ex-Libris. Igen, a többi az kicsit magányos.
Hogyan tovább?
Hogyan tovább? Ez egy nagy kérdés, mert az ember nem lesz fiatalabb, és mi lesz a művekkel. Úgyhogy most már nagyon gondolkodom azon, hogy mi van, hogyha én nem vagyok. És akkor jönnek az gondolatok elajándékozni, eladni múzeumoknak, könyvtáraknak adományozni. Nem egyszerű. Nem egyszerű, és...
Mi az akadálya?
A különböző intézményeknek az érdektelensége.
Vagy talán az, hogy sok tájról, sok országból származik.
Nem, sőt, az egyáltalán nem. De hát szóval például a művészkönyveknek van egy 2-3 olyan helye, ahol szívesen veszik. Ex Libris kevésbé, de az is előfordul, de ott én gondolom meg nagyon, mert én például a bázeli egyetemi könyvtárba a magam szemével láttam hatalmas dobozokat, amik 20 éve kinyitatlanul állnak, és tele vannak Ex Librissel. Úgyhogy magának a raktárnak nem érdemes adakozni. Akkor már inkább elajándékozom.
Így igaz.
Itt elkezdtem.
Igen, láttam. Hogyan tovább? Ezt kérdeztem. Mi lesz a következő terület?
Mert ja, nincs több terület. Nincs több terület. Nincs több terület, mert most már tényleg nincs több terület, mert ezt már egy párszor mondtam, és még mindig jött hozzá, vagy az ABC, vagy a magam által iniciált Inzel projekt, ami az átfestett Inzel könyvekből volt, amit nagyon szeretek, az egy kedves gyerekem. meg ez a kiderült, hogy a művészek között, művészkönyvek között vannak katalógusok, azt is összegyűjtöttem, és egy külön helyen tárolom, de most már a szakosításnak vége.
Térjünk vissza az első kérdéshez.
Mi szerint?
Honnan indul a gyűjtőszenvedély? Nem génes.
De ez nem génes. Ez szerintem génes.
Apa, anya, nagymama, nagypapa gyűjtő volt?
Nem.
Egyik se.
Nem.
Ismeretterjesztés, az ismeretek gyűjtése, vagy kézzelfoghatóság. Igen. Mi az, ami készteti az embert, hogy gyűjtsön? Én most semmi késztetést nem érzek. Jó, fiatal koromban szalvéta meg egy nyugásom, aztán most így belegondoltam, hogy egyik se, hova rakom, mit csinálok vele.
Egyébként ez a hova rakom, ez egy érdekes kérdés.
Tehát én az nem indulok
az
el
én gyűjteményeim. Ahogy így elmondtam, lehet, hogy a hallgató azt gondolja, hogy Jézus Mária ennek az embernek úgy van tele lakás, hogy meske tud bozdulni benne, és ez nem így van, mert én egy úgymond rendes ember vagyok, úgyhogy mindennek van helye, és tudok mozogni, mert a gyűjteményeim darabjai általában kicsik.
És rend van.
És rend van.
Ez fontos.
Én egy rendes vagyok, igen, és szeretek szortírozni, és szép, hogyha több egyforma egymás mellett van, és kombinálni. Ja, és kirakatrendező voltam valamikor.
Itt a magyarázat.
Igen, így van.
Sok holmit szépen egymás mellé eszik.
Pontosan.
Ámen csókát hallották.
Vermes Júliával.
Kéri Júli 2018-ban készített interjúját új információkkal egészítette ki.
Egy csodálatos alakuló műhelybe ülünk és beszélgetünk mai vendéglátommal, Faludi Viktóriával, aki a Magyar Grafikának a főszerkesztője, nyomdamérnök. Feltételezem, hogy egy nyomdamérnök egy nyomdából indul, vagy legalábbis ott kezdi az életét.
Így van, ez az én esetemben is így történt. Mondjuk nálunk családi vonatkozása is van a nyomdászatnak, édesapám nyomdász, és
megfertőzött?
Úgy gondolom, igen. A legelső emlékem a nyomdával kapcsolatban az egy nagyon kellemes, pozitív élmény, és ez elkísért egész eddigi életem során. Az az illat, az a millió, ami egy nyomdával kapcsolatos, az számomra egy nagyon pozitív életérzés. És úgy gondolom, hogy a szakma számos képviselője így van ezzel.
Hát a mai nyomdát nyilván már nem adják ezt a illatot, hogy úgy mondjam.
Tulajdonképpen az... igen, még most is.
Igen?
Igen.
Gondolom ezt akarod visszahozni a saját pincétbe, alapítandó műhelybe.
Igen, ez egy időutazás gyakorlatilag. Egy nagyon szerencsés generáció részese lehetek, vagy egy nagyon jó időben születtem, mert gyakorlatilag az az 500 év, ami eltelt a nyomdászat történetében, az igen csekély változások közepette telt, és az utolsó 50 évben volt egy robbanásszerű átalakulás, és több technológiai váltást volt szerencsém végigélni. És abban a szerencsében volt részem, hogy én még az olmos korszakban kezdhettem a szakmát, nem csak olvastam és múzeumban nézegettem ezt, hanem az élő gyakorlatban ki is próbálhattam. És ez annyira megérintette a lelkemet, hogy nekem ez nem csak egy szakmatörténeti kuriózum, hanem egy életérzés Gutenberg nyomdokaiban járni.
Azzal együtt, hogy most már nincs effektív kapcsolatod nyomdával, vagy a régi nyomdával, de úgy tudom, hogy áttételesen mégiscsak van.
Igen, talán jobban is, mint ha egy konkrét nyomdában dolgoznék, mert a nyomdaipar számára készülő szaklap szerkesztőjeként az a feladatom, hogy képbe legyek a nyomdaipar aktuális trendjeivel, és nagyon sok nyomdával állunk kapcsolatba.
De nem csak a trendekkel, hanem a szomorú valósággal is, amikor eltűnnek ezek a nyomdák.
Igen, így van. Sajnos vannak szomorú mementói is ennek a változásnak. Gyakorlatilag Magyarországon már csak kuriózumként működik egy-egy olyan nyomda, ahol ezt a hagyományos magas nyomtatást alkalmazzák, és ólombetűket szednek.
Tehát, hogy kiöregszik az utolsó generáció?
Valójában ez már a 80-as évek végén egy túlhaladott technológia volt. Az offset technológia a 80-as évek elején elterjedt, és akkor ez kiszorította a magas nyomtatást a piacról. Már csak ilyen nosztalgia műhelyekben, divatos néven nevezve letterpress műhelyekben lehet ilyesmivel találkozni, és ez egy nagyon exkluzív és rendkívül drága eljárás, ami ugye az egyedisége és a sok kézi munka igénye miatt egy más minőségi kategória.
Uh-huh. Tehát azáltal, hogy számtalan nyomdával kapcsolatban állsz, akkor részesei vagy azoknak, amikor ténylegesen megszűnnek ezek a régi nyomdák?
Előfordul, hogy ilyennel is találkozom, és egy nevezetes eset volt tavaly évelején számomra. Két okból is, egyrészt veszprémi származású vagyok, és a veszprémi nyomdák különösen kedvesek a szívemnek, és egy olyan nyomda került felszámolás alá, akinek a vezetője annó nekem a szakmát tanította. És hát túl azon, hogy ez egy ilyen kis személyes dráma, mert véget ért valami, aminek nincs folytatása, azt éreztem, hogy veszélybe kerülnek azok a szakmai relikviák, azok az emlékek, tárgyi emlékek, amik ezt az egész műfajt képviselték. Nagyon gyorsan zajlott le a felszámolás, kötbéres szerződés volt, a helységet ki kellett üríteni, és nagyon gyorsan helyet kellett találni ezeknek a gépeknek és ezeknek az olombetűknek, hogy ne kerüljenek a hulladékgyűjtő udvarba, mert szerintem méltatlan, hogy egy betű akkumulátorlemezként vagy vadászpuska történként végezze.
Ez az, amikor valakinek nem munkája van, hanem ivatása.
Igen, úgy érzem, hogy ez, ha családomat tekintem, akkor egy kicsit bolondériának is lehet venni, mert szinte minden gondolatom ide lyukadt ki.
Ez a fajta érzelem vezetett a nagy ötlethez?
Igen, úgy gondolom, ahogy jöttem haza az autópályán Veszprémből, és ott ültem nagy magányomba az autóba, és ezek a szomorú gondolatok olyan rossz kedv közelébe sodortak, gondolkodtam, hogy valamit tenni kell. Valamit ezzel biztos lehetne kezdeni, és akkor villant be az ötlet, hogy a magyar nyomdászokról igazából nincsen túl sok szobor, és hogy milyen jó lenne, hogyha mindenkinek, akinek az ólombetű jelentett valamit, az íróasztalán vagy a könyvespolcán lehetne egy olyan emléktárgy, ami betűfémből készült, tehát így valahogy átlényegülhetnének Gutenberg katonái egy műtárgyba, ami egy méltó befejezése lenne a betűk életútjának.
És milyen fogadtatása volt, vagy hol tudtál elindulni?
Igazából ez egy hirtelen jött gondolat volt, és utána elég sokáig toporogtam, hogy is lehetne tovább lépni. Aztán a következő lépés az volt, hogy próbáltam találni olyan alkotásokat, amik már köztéren vagy valahol elérhetők nyomdászokról, és két ilyen alkotást is találtam. Az egyik a debreceni Böszörményi úton álló huszárgászobor, ami egyébként az Alföldi Nyomda udvarát díszíti. Ez a szobor Józsa Lajos alkotása, és hát őt megkerestem ezzel az ötlettel. Először nagyon meglepődött, de rögtön meg is tetszett neki a gondolat, és nagyon sok nem várt segítséget és lelkes támogatást kaptam tőle, amiért nagyon hálás vagyok, és ugyanez elmondható Deák Árpádról, akinek 2015-ben készült egy szobra Misztótfalusi Kis Miklósról, amit Misztótfalun avatott a Református Egyház közösség, és ő is nagyon pozitívan állt az egész ötlethez, és az ő támogatásukkal sikerült megvalósítani ezt az elképzelést.
Készült egy terv, vagy ötletszerűen, hogy kikről készüljön a szobor?
Alaposan körbejártam a témát, és segítségül hívtam olyan szakmai gurukat, akik ennek a nyomdászat történetnek avatott mesterei, és így Ecsedi Judit és Bárki Szilvia segítségével összeállítottunk egy névsort, és persze több kollégát is megkérdeztem, hogy ők kit tartanak fontosnak a szakmai pályafutásuk során, vagy kik voltak példaképek, és így összeállt egy 10-12 fős névsor, amiből a négy legfontosabb személyiség szobra elkészült.
Úgy, mint?
Mint Huszár Gál, Hess András, Misztótfalusi Kis Miklós és Kner Izidor szobra.
Ha jól tudom, akkor a szobrokhoz készültek kis könyvecskék is.
Egy komplett csomaggal készültünk, egy díszdobozzal. Ez a díszdoboz, amiben a szobor és az ábrázolt személy nyomdászmunkásságát bemutató könyvecske található. Egy komplett kis időkapszula, amiben az ólombetűk új testet öltenek, és egy ilyen kis kitekintés a múltbéli időre, és egyben egy mementó.
Azt hiszem, hogy utolsó pillanatban jött az ötleted, mert sajnos akik közvetlen követői voltak ennek a korosztálynak, már ők is lassan kerülnek a szakmából.
Igen, ez így van, és valójában az erre a célra hasznosítható ólombetűk száma is nagyon véges, hiszen a legtöbb ilyen felszámolás már réges-rég megtörtént. Tehát ami így még fellelhető, az nagy kincsként őrzik, és a szobrokhoz mi csak olyan betűket használunk fel, ami már más célra nem alkalmas. Azokat a kopott, sérült betűket, összedőlt szedéseket, amikből már semmi mást nem lehet csinálni, és mindenképpen a hulladékudvarban végeznék, ezeket szeretnénk megmenteni.
Hát zseniális ötlet volt, azt hiszem, és nagyon sokaknak nagyon boldog pillanatokat szereztetek, vagy szereztek vele. Köszönöm a beszélgetést Faludi Viktóriának.
Az imént elhangzott interjú 2,5 évvel ezelőtt készült. Most úgy gondoltam, megkeresem ismét Faludi Viktóriát, hogy megtudjam, mi valósult meg az akkori terveiből.
A műhely elkészült, és nagyon sok örömem telik benne, különösen a mostani időkben. Egy kicsit jó visszalassulni az ólombetűs időszakban. Ugyan amit terveztem eredetileg, hogy majd sok gyereknek megmutatjuk, és hogyha a több száz látogató közül csak egyből lesz nyomdász, akkor már megérte a fáradtságot. Ez még egy kicsit várat magára, amíg újból közösségi életet élhetünk. Ugyanakkor az online világ felé nagyon jól meg tudtuk mutatni ezt a kis műhelyt. Van egy kis csoportunk, ahol már több mint 1000 nyomdászat iránt érdeklődő és a nyomdászat történetét szerető ember kíséri figyelemmel, hogy mi történik ebben a kis műhelyben.
Mi az, amit a műhelyben meg tudtok valósítani?
Itt tulajdonképpen az alapdolgokat tudunk csinálni. Tudunk kézi szedni rövid szövegeket, idézeteket, verseket. Tudunk kézzel könyvet kötni. Van egy kis vágógép, egy présgép, pedálos bégelő. Végül is egyszerű, kézzel készített kis példányszámú dolgokat, amiket inkább örömzenélésre készítünk.
Tehát summázhatjuk, hogy arra pontosan alkalmas, hogy valaki megismerje, hogy hogyan készül egy könyv.
És hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt egy nyomda, azt meg lehet nézni. Végül is az elmúlt 50 évben többet változott a nyomdaipar, mint az azt megelőző 500 évben összesen.
Hát ha már emlegetjük az 500 évet, akkor már át is tértünk az előző interjúnk második témájára, arra bizonyos kis ólombetűs szobroskára.
Igen, hát ugye a nyomdászat 500 éves múltja előtt tisztelgünk Gutenberg szobrával, ami legutóbb készült szintén kopott és már nem használható ólombetűk felhasználásával. Józsa Lajos alkotása ez a szobor is, és ennél annyi különlegesség van, hogy az ábrázolt személy szobrán megjelennek az ólombetűk, ami ugye Gutenberg találmányának zsenialitása, hogy egymástól független mozgatható, újrahasznosítható betűket használt a nyomtatáshoz, és ezzel forradalmasította a nyomtatást, gazdaságossá és mindenki számára elérhetővé tette ezt a technológiát. Úgy tervezem, hogy egyre több időt szeretnék fordítani arra, hogy a nyomdászat szépségét megmutassam a digitális benszülötteknek, mert én úgy gondolom, hogy most már a hagyományos nyomdászat a kuriózum és az érdekesség. Ez egy időutazás, egy különleges csodákkal teli világ.
Végül az egyetlen új anyag, nekem sikerült Szabó Marcell zongoraművész telefonon elérnem, és a beszélgetésünket rögzítette. Szabó Marcell fiatal zongoraművésszel szinte in medias res kezdtünk el beszélgetni. 2015-ben kapott junior prima díjat, és annak kapcsán készítettem már vele egy interjút, most viszont arra voltam kíváncsi, hogy az azóta eltelt 5 évét hogyan értékelné.
Nehéz visszatekinteni, 5 év az nagyon sok idő művész pályájának. 2015 emlékszem, hogy biztos, hogy egy ilyen nagy ugródeszka volt az életemben olyan szempontból, hogy voltam sok zongoraversenyen, és aminek szerencsére meg is lett a hozatéka, mert sok versenyen lettem első díjas, egyéb díjas, aminek talán a koronája volt a 2015-es junior prima díj. Ezek az együttes sikerek járultak ahhoz hozzá, hogy utána, hát legalábbis én úgy értem, hogy felfelé lett elképesztően a karrierem, vagy talán ott kezdődött el igazán.
Akkor doktori iskolába járt még.
Akkor volt a 3. év, igen. Nem fejeztem be egyébként a doktori iskolát, mert annyira sok koncertem volt, nem volt rá energiám. És akkor én ott azt mondtam, hogy mivel zongoristának képzelem el magamat a jövőben, ott abba hagytam.
És milyen jó, hogy így döntött.
Sok minden történt, sok koncert volt, emlékszem Pál Fardi Tamással koncerteztünk nagyon sok európai városban, Amsterdamban Concertgebouw, Bécsi Concerthouse, Birminghamben, Portóban, Lisszabonban, a Junior Prima díj után adtunk egy közös koncertet, akkor ismertük meg egymást, és nagyon jóban lettünk, elkísértem erre a európai turnéra, és azóta is nagyon-nagyon sokat játszunk együtt, és nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy ez mindenképpen a Junior Prima díjnak is egy nagyon kedves hozadéka volt.
Mert annyi élményt okozott, én kísértem a pályáját, de azért mondja tovább, hogy milyen fordulópontok voltak.
Ha jól emlékszem, akkor 2016 vagy 2017-ben volt, én már nem is tudom, a MIPA-ban, a Bartók Béla hangversenyteremben a Rachmaninov második zongoraverseny, ami az egy olyan pontja volt az életemnek, amikor emlékszem, kiballagtam a pódiumra, igazából beteljesült az, amit így fiatal koromban elterveztem, mert a mai napig a kedvenc zongoraversenyem, és nagyon erős az az emlék bennem, amikor utazgatunk családdal az autóban, a hosszú kocsi út alatt folyamatosan mentek a komoly zenei CD-k, és a Rubinsteinnek a Rachmaninov zongoraversenyet az minden alkalom akár többször lement, és annyira belém rögzült, hogy hát ez fantasztikus, milyen jó lenne így egyszer tudni zongorázni. Eltelik, nem is tudom, akár 20 év, hogy oké, már el tudom játszani esetleg, de azt ahhoz kéne felkérés is, ahhoz kell zenekar, ahhoz kell ismerettség, és akkor a MIPA-ban először a Rachmaninov zongoraverseny is. Tehát ez teljesen egy ilyen álomszerű csúcspont volt, úgy éreztem, hogy úgy megérkeztem, és hogyha másnap esetleg elterem a kezemet, és soha többet nem zongorázok, akkor is legalább ezt elértem.
Az egy akkora siker volt, mert igen, ez egy nagyon nehéz darab.
Igen, hát az összes Rachmaninov zongoraverseny nehéz, de annyi előnyem volt, hogy én 15 éves koromban beleszerettem Rachmaninovba.
Korai, nem?
Emlékszem, a Eckhart tanár úr még mondta is, hogy egy kicsit könnyebb dologgal kéne kezdjek, mert rögtön az eszmó letűdöt kezdtem el tanulni, ami az egyik legnehezebb darabja, de hát annyira bele voltam esve ebbe a zenébe, hogy nem lehetett eltántorítani. Azóta is az egyik kedvenc darabom. Megtanultam ezt a világot, ezt a technikát, ezt a lelkületet, és ilyen szempontból már sokkal könnyebb volt aztán később a MIPA színpadára kiállni.
Szerintem még a Liszt haláltánca sem volt olyan könnyű.
Így igaz, az pedig a zeneakadémiás debütálásom
volt. Igen, és én akkor úgy izgultam, mintha a saját fiam lenne.
Én egyébként izgulós vagyok nagyjából, főleg a koncertek előtt.
De ez kell?
Igen, de bármikor jöhet egy ilyen kihagyás, hogy még Kocsis Zoltán is kiment egyszer a kottáért. Ilyen emberek vagyunk, és egy pillanatra egyszerűen, mint hogyha a számítógép lefajna, nem tudjuk, hogy mi történik. És ezeket nagyon nehéz legyőzni, és az ember tudja, hogy ha lesz is valami kis apróság, a 99,9%-ára oda fog figyelni, és az a lényeg. De visszatérve a haláltáncra, az is egy nagyon jó élmény volt. Nagyon felkészültem, nagyon jó volt a Ménesi Gergellyel együtt dolgozni, és a Zeneakadémia zenekarával csupa fiatal, lendületes ember, ami ez az alaphoz kell. És tényleg úgy mentem ki, hogy itt ez nem tud rosszul sikerülni.
És a közönség megtombolt?
Hogy a közönség is úgy érzi, hogy nagyon jó volt, és a művész is, akkor az a legnagyobb adrenalinöket, amit kaphatunk.
Megkapta a Fischer ösztöndíjakat?
Igen, Fischer ösztöndíj, tényleg az is jött utána.
Nem is egy.
Igen, a maximum 3 alkalom, igen. 3-szor tudtam megkapni zsinórban.
Hogy ítélik oda?
A Filharmónia Magyarországnál kell erre pályázni, amin kiválaszt 10 ösztöndíjast, a késő 2 koncertekhez juttatja. kapták, anyagi juttatás is van, nagyon sok vidéki városba tudtam eljutni, nagyon sok ösztöndíjasra játszottam együtt, és nagyon-nagyon sok jó zenészt és jó barátot ismertem meg.
De Rachmaninov elvezette valahová.
Így igaz. A 2018 egy másik ilyen fordulópont, amikor az orosz zenei fesztivál elindul. A fesztiválnak a célja egyrészt, hogy az orosz zenét egy kicsit népszerűsítsük. Bár Csajkovszki, Rachmaninov ugye a legismertebb romantikus szerzők, és hogyha csak az angol versenyeket nézzük, akkor ugye a Csajkovszki B-moll, a Rachmaninov C-moll, D-moll, ezek a leggyakrabban játszott versenyművek szinte. Viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok olyan egyéb darab van, amit egyszerűen nem ismernek, nem játszanak. Nagyon sok szerzőről, nagyon sok darabról maradunk le, és ezzel ellen szeretnék is küzdeni, hogy van egy ilyen tendencia, hogy mindenki szeret a biztosra utazni, és ebből a kis komfortzónából szerettem volna magamat is, illetve a közönséget is kiléptetni. Ha már szeretik Csajkovszkit, Rachmaninovot, Kriabint, hallgassanak meg egyéb műveket is tőlük.
Nagyon fiatalon kezdett bele ebbe a fesztivál szervezésbe.
Talán igen.
Nem vesz-e el energiát a művészi fejlődéstől?
Nem könnyű, és biztos, hogy ez olyan, mint egy cégvezetőnek, hogy erre valamilyen képességnek lennie kell, különben az ember nem bírja a nyomást. És hát a fesztivál szervezés olyan szempontból is nehéz, hogy azért alapvetően nagy része az előkészületeknek ugye nem arról szól, amihez értünk, hanem e-mailek, telefonálgatások, találkozások, ezt tanulni kell, illetve ebben is fejlődnünk kell. Hát itt jön be a képbe ugye a szenvedély és az elhivatottság, pont emiatt tudjuk átvészelni a lenteket, mint például most ez az elmúlt egy év is. És ez a fajta elhivatottság és szenvedély az, ami például akkor, amikor nekünk egy kicsit menedzsernek kell lennünk, ez a fajta képesség ez átsegít minket, mert szenvedélyből elég sok mindent át lehet ütni.
Hozott ez is egy kitüntetést.
Több hozadéka is lett. Az egyik, hogy a Cifra Fesztivál tehetségdíját elnyertem, és ott ki is emelték, hogy a magyar kultúrában letett eredményekért ítélik ezt oda, és biztos vagyok benne, hogy ez a fesztivál is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy erre érdemesnek tartsanak engem. Azóta visszatérő vendége vagyok a Cifra Fesztiválnak, elképesztő, amit ők letesznek.
Nekem az idén az utolsó kulturális élményem az a Cifra Fesztivál volt februárban, a Mombeli
koncert.
A kísérése az valami fantasztikus, azt tudja.
Puskár Julival egész különleges volt az együttműködésünk. Úgyhogy
olyan összhang volt.
És hogyha két zenész jól egymásra van hangolva, és valami történik, amit azt hiszi az ember, hogy csak esetleg ők érzik, de nem, a közönség is érzés az, hogy igenis a maximalizmus az nem csak a 0,1%-nak szól, hanem igenis hallja a közönség.
Az, hogy kísérő, az másodrangú szerepnek tűnik, de nem az nem. Volt.
Minden kamarazenél is arról szól, hogy vagy két ember, vagy három, vagy négy, vagy akármennyi ember egymást figyeli, és egymással próbál egy zenét, egy gömböt, egy valami tökéletes dolgot létrehozni. De hogyha az egyikük azt gondolja, hogy ő a vezető, és alá kell játszani, akkor abból nem lesz gömb, vagy tökéletes dolog, abból valami furcsaság fog kialakulni. Úgyhogy ilyen szempontból sosem szeretem azt, hogy kísér meg.
Nem jó elnevezés. Ha már itt vagyunk 2020-ban, milyen ez az év most?
Ez a vírus, ez nagyon-nagyon sok embernek. Teszi tönkre sajnos a munkáját. Úgyhogy
volt koncertje Dudaörtön is.
Igen.
Ez az október 1-jei, az már veszélyes volt.
Ez a fesztivál volt, igen.
Az volt az idei orosz fesztivál.
Nagyon-nagyon szűkített programmal, de hát reméljük, hogy jövőre meg tudjuk csinálni az egész műsort és az egész koncepciót, igazából eltoltuk egy évre. Ugye mindenki örült neki, hogy majdnem utoljára még bementett egy koncertterembe, és élőben tudott zenét hallgatni, ráadásul Csajkovszki zenéje az azt hiszem pont ebben az időkben különlegesen szívet melengető. De hát természetesen nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, hogy most is ez az időszak, és most ugye még egyáltalán nem látjuk a végét.
Láttam, hogy ment külföldre koncertet.
A munkavégzés szempontjából el lehet ugye utazni, és hát egy koncertet csinálunk a Magyar Állami Népégyüttes, velük is már 3 éve együttműködök egy Liszt műsorban, Liszt Mozaikok a címe. És ez is egy teljesen véletlen felkérés volt a Népégyüttessel, a Cigányzenekarral, a Szent Efrém kórussal, illetve jó magam, fantasztikus összművészeti produkció, és most voltunk vele Milánóban, ez volt októberben.
Nem, fél, hogy elkapja
ezt a vírust.
Dehogy nem, de ez ilyen kettős dolog, hogy viszont olyan sokáig nincs az embernek koncertje is. De azért mi a színpadon élünk igazán, tehát lehet otthon is a zongora mellett természetesen szeretni a zenét. Napi 6-8 órában ez olyan, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen drogelvonás, hogy tudjuk, hogy nem biztos, hogy most az a legjobb idő ahhoz, hogy most koncertezzünk, de hát muszáj. Természetesen ezek nagyon furcsa jelenség, úgy állunk kint a koncerttermen kívül, hogy maszk van, és majd akkor veszik le, amikor bemegyünk. Ezek a közönség ott ül bent csökkentett létszámmal, és ők is maszkban, szóval az egésznek ilyen nagyon furcsa hatása van, hogy mint a süllyedő hajón zenélnénk.
Nagyon furcsa volt interneten is hallgatni a koncerteket úgy, hogy üres a terem.
Hát igen, meg részt venni is furcsa. Ugye akkor viszont hálát kell adni azoknak az intézményeknek, meg forrásoknak, amik lehetővé teszik. A művész anyagilag is legalább nem kerül az utcára, így tudunk csak ebből kilábalni sajnos. És ugye a maga a kultúra azért egy marginális dolog, bár
most,
de sosem volt például egy vírushelyzetben, vagy egy háborúban, ugye természetesen
de
gondolnak az
túléli. Emberek.
Túléli, de úgy gondolom, hogy minden egyes vihar után lehet, hogy egy kicsit még szűkebb dolog lesz, mert rájönnek, hogy ez a legfontosabb. De ki tudja, hogy mennyi idő lesz az, amíg tényleg újra teltházak egymás után, kulturális élet virágzik, mozik, színházak, koncerttermek, hogy ez mennyi idő lesz. Hozzá kell ugye tenni, hogy a komoly zenében is a közönségnek azért a nagyobbik része, az pont az a veszélyeztetett korosztály, nagyon óvatosnak kell lenni, még a vakcina ellenére is, hogy mikor mernek majd jönni.
Igen, ez a helyzet is, ami most van, az embernek eszébe juttatja azt, hogy milyen törékeny is az élet.
Az ember rádöbben arra, hogy milyen nagyon-nagyon kevésen múlik az egész élete akár, tehát hogy ha én erre teszem fel az életemet, akkor egy kéztörés is, ami másnak akár egy semmis dolog, nekem az végzetes lehet.
A terv az bepótolni azt, ami most ebben az évben nem volt, gondolom.
Sok nagy terv van, sok projekt is van előkészületi fázisban most, de most én nem akarom ezeket lelőni. Ha minden jól alakul, akkor szerencsére jó dolgok elé nézünk a jövőben.
Szabó Marcell zongora művésszel Somogyi Ágnes beszélgetett. Ezzel mai műsorunk végéhez ért, és ha jól hallgatták, akkor észrevették, hogy ez a szenvedélyről szólt. Ha ezt ellenőrizni szeretnék, hallgassák meg az ismétlő adást 2 hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, vagy a CIVI Rádió archívumában. Kattinthatnak a Facebook oldalunkra is, civirádió.net, illetve az idősbarát.újbuda.hu weboldalra. De podcast csatornánk is van, címe anchor.fm/60_túl. Új adásunk időpontja február 6-a. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk és Torda Judit. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.